2022. június 14-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A gyimesbükki állattartó gazdák egy modern tejbegyűjtőhöz adhatják le a tejet településükön. Farkas Tibort, a Gyimesvölgyi Bioegyesület elnökét kérdezzük.
Ugyan vannak ilyen atípusú farmok, akiknek van saját tejközpontjuk, de az csak a farmra vonatkozik. Tejbegyűjtés eddig Elbakó megyébe ilyen formában nincsen.
A fekete berke méltánytalanul volt mellőzve az elmúlt évtizedekben, most úgy tűnik rangjához méltó helyre kerül. Dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvossal, a fekete berke megmentőjével beszélgetünk.
Jelenleg közel 80 fekete berkénk van a nyájban, és most már csak fekete kosaink vannak, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb lépés az megtörtént, most jön majd az a része, hogy akkor népszerűsítsük is egy picit a fajtát.
Majd a június közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Külföldi szezonmunkásként döntötte el, hogy itthon indít vállalkozást a székelyvarsági Tamás Lóránt kertészmérnök.
Elhatároztam magamban, hogy nem baj, mert hazajövök, és én megmutatom, hogy lehet málnát termeszteni 900 méteren is, és otthon fogom termeszteni, és nekem nem fog senki se a hátam mögött kiabálni, hogy gyorsabban szedjem, vagy nem jó minőséget szedek, vagy akármilyen más problémák.
A gyergyöremetei lovardánál jártak szakmai tanulmányúton a Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar szakközépiskola lovászszakos diákjai. Velük ismerkedünk meg.
A képzés az kimondottan lovászképzés. Ez azt a szakembert jelenti, aki a lovak gondozása, a lovarda mindennapos életében munkás ember vesz részt.
Bármiben vállalkozzunk, sikereket úgy érünk el, ha szívvel, lélekkel az ügy mellé állunk. A sükői Simó László kerti bútorkészítőt kerestük fel.
Az az alapelvem, hogy bármit, amit akarok készíteni, azt jól akarom csinálni, csak azzal foglalkozhatok, csak abba gondolkodhatok.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Yeah.
Farkas Tibor vagyok, a Gyimesvölgyi Bioegyesület elnöke.
Gyimesbükkbe nyílik egy tejbegyűjtő. Régóta vágynak erre a tejbegyűjtőre?
Lassan a forradalom utáni változások óta várnak a gazdák. Ugyan voltak próbálkozások, magáncégek vagy ilyen begyűjtők, de azok nem jártak sikerre. Több kevesebb idő után kimúlt a próbálkozás. A gazdák jelentős része a beszolgáltatott tejnek még az ellenértékét se kapta meg, úgyhogy nagy volt a csalódás.
Egy nagyon felújított, egy nagyon modern épületbe kapott helyet a tejbegyűjtő. Ezt pályázat útján újították fel az egyesület, vagy kinek a pénze van benne?
Ami az épület részét illeti, és a környezet rendezését, ez a helyi önkormányzatot dicséri. Ők mellénk álltak ebbe a kezdeményezésbe, hogy legyen egy tejbegyűjtés Gyimesbükkbe is, hogy aki gondolkozik abba, hogy tejet adjon el a tejgyároknak, a tejcsarnokon keresztül, akkor legyen egy lehetőség arra, hogyha bárki tart több vagy kevesebb tehenet, akkor a tejet tudja nyersanyagként értékesíteni.
Hány gazdát szolgál majd ki?
Na hát ez a legnehezebb kérdés, mert mivel nem volt tejfélvásárlás, ezért a tejtermelő gazdák nagy része feladott az állattartással. Vannak ugyan, akik sajtot, ordát, helyi termékeket készítenek, és azt úgy eladják, de hogy mennyi lesz az, aki ténylegesen ide hozzánk fog szállítani, azt egyelőre nehéz megmondani.
A tej az hova kerül? A középloki tejfeldolgozóhoz?
Igen, pontosan a Tatros tejfeldolgozó lesz a vásárlónk, aki a tejbegyűjtő központba begyűjtött tejet el fogja vinni és feldolgozni finom helyi gyimesi termékké.
Aki most állattartásra foglalkozik, az biotejet termel, vagy még sokan a konvencionális vonalat viszik?
A gazdák nagy része, mint az egyesületi tagoknak, akik benne vannak az egyesületünkbe, azok biogazdák. Mi a biotermelést, a helyi termékek promoválását tűztük célul, de ide beszállítani fognak a konvencionális gazdaságok is, tehát ez nem lesz kizárók. Ha valaki konvencionális tejet termel, azt úgy fogjuk megvásárolni, hogyha pedig biotejet, akkor azt biotejként fogjuk felvásárolni.
Nehéz volt létrehozni ezt a tejbegyűjtőt itt Gyimesbükkben, mert ha jól tudom, akkor egész Bákó megyében nincsen hasonló.
Igen, hát meglepett a helyzet, mikor kiderült, hogy Bákó megyében mi vagyunk az első tejbegyűjtő központ, aki ilyen formában működik. Tehát, hogy a kis gazdáktól vagy nagyobb gazdáktól, de így begyűjtő formában működik. Ugyan vannak ilyen A-típusú farmok, akiknek van saját tejközpontjuk, de az csak a farmra vonatkozik. Tejbegyűjtés eddig el Bákó megyébe ilyen formában nincsen.
Hát akkor a kis termelők nem adják le a tejet Bákó megyében?
A kis termelők részben feldolgozzák, vagy tejként adják el a vásárlóknak. Dicsérhetnők a Hargita és Kovászna megyei tanácsukat, akik támogassák a gazdaszövetségeket és bármilyen formában működő tejcsarnokokat abban, hogy egyáltalán működjenek. Ugye pályázatot eszközöket biztosítanak, és ez hozta a hatást, hogy Hargita megyébe, majd minden községbe, amiről én tudok, egy-kettő vagy több csarnok is létezik. Hogyha összehasonlítsuk, hogy más megyébe nem támogassák ezt a dolgot, akkor sajnos az ilyen kis termelők nincs, ahol eladják a tejet.
Mikorra indul be itt az élet?
Minimálisan már beindultunk, tehát azt jelenti, hogy megkaptuk az összes engedélyeket, az első szállításokon túl vagyunk, de úgy tervezzük, hogy e hónap 15-től fogunk több gazdától is tejet felvásárolni, és ezt továbbadni a Tatros Szövetkezetnek.
Elhangzott interjúnk Farkas Tiborral, a Gyimesvölgyi Bioegyesület elnökével készült, most Demeter Irén énekel. Thank you.
Rákosi Zsigmond vagyok, Csíkpálfalváról, állatorvos és állattenyésztő. A fekete berkéknek a megmentőjeként szoktam említeni magam. Igazából ez a fekete berke, a vöröspofájú berkének egy színváltozata, amely a 90-es éveket követően szinte teljesen kihalt, mivel a fekete gyapjú nem volt keresett, és így a gazdák lemondtak róla. Az utóbbi 5-6 évben a Gödöllői Haszonállat Gémmegőrző Központtal közösen döntöttünk úgy, hogy ezt a maradék néhány példányt összevásároljuk, és létrehozunk belőle egy nukleusz nyájat, és megpróbáljuk megmenteni a kihalástól. Ez annyira sikerült, hogy jelenleg közel 80 ilyen fekete berkénk van a nyájban, és most már csak fekete kosóink vannak, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb lépés az megtörtént, most jön majd az a része, hogy akkor népszerűsítsük is egy picit a fajtát.
Van olyan tenyésztő, aki érdeklődik ez iránt?
Igen, van már két tenyésztőtársam, akik nagyon lelkesen bekapcsolódtak a projektbe. Reméljük, hogy továbbiak is lesznek. Nem mondhatom azt, hogy túl nagy az érdeklődés, de bízom benne, hogy ahogy az állomány nő és a minőség is javul, úgy majd egyre több tenyésztőt fog vonzani ez a fajta. Amit megfigyeltünk, hogy az utóbbi időben nagy meglepetésünkre újra keresett lett a fekete gyapjú, tehát most már a fehéret nem vásárolják fel, és a feketét keresik, úgyhogy ez is egy jó jel. Bízom benne, hogy majd akkor erre reagál a tenyésztői társaság is.
Különösebb gondozást igényelnek, vagy semmivel nem többet, mint a fehér társaik?
Igazából ez egy őshonos, nagyon rezisztens fajta, tehát minimális törődést igényelnek. Hasonlóan a vörös pofáj berkéhez, tehát semmiben nem különböznek a színüket leszámítva. Egy fajta, két színváltozat, ennyiről van szó. Kifejezetten rezisztensek, és próbáljuk is ezt így tartani, mert hogy a hegyvidéki legelőkön már bebizonyosodott, hogy a nyugati fajták nem nagyon tudnak honosodni. Nekünk vannak a szálas juhaink, a curkánok, és vannak a berkéink.
Kimondottan csak a gyapjúáért tenyésztik, vagy a húsáért is?
Nem, hát a gyapjú az jelenleg is úgy, hogy felvásárolják, és csak a nyírás árát fedezi, tehát ott nullába, ha kijövünk, az már nagyszerű, úgyhogy gyapjúért nem lehet tartani. Igyekszünk a húsformákon javítani, mert egy nagyon ízletes, jó húsminőségű fajtáról van szó, és amennyiben tudunk egy picit a növekedési erején javítani, és a húsformákat is piacosabbá tesszük, akkor biztos vagy benne, hogy a gasztronómia is fel fogja karolni a fajtát.
Régebben volt egy olyan elképzelésük, hogy a gasztronómiát összehozzák a fekete pofájú berkékkel.
Igen, hát az egyértelmű volt számunkra, hogy a mi körülményeink között, tehát hegyvidéki legelő pásztorkutyák, medvék, nem lehet mennyiségben felvenni a versenyt a piaccal, viszont minőségben igenis ott tudunk lenni az élmezőnyben, és ezért szeretnénk gasztronómiai rendezvényeket szervezni, amiben picit ki tudjuk majd hangsúlyozni a fekete berke és a vörös pofájú berke minőségét.
Dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvost, a fekete berke megmentőjét kérdeztük. Nem a külföldi munkavállalás jelenti a megoldást, itthon is meg lehet élni szaktudással és kitartó munkával. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikor senki se lát, mégis itt rám az egész világ. Kirégyeim, adjátok szeretni, adjátok a szememre elvetni, rá van kapva szemem az ütésre, kétvanok a szép vár öletésre. Rábom kapva szemem az intésre, két karom a szép lány ölelésre.
Zerkula György énekelt. A következő percekben néhány június közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A burgonya parcellákon a tövek 15-25 cm fejlettsége idején általában még a sorok záródása előtt el kell kezdenünk a burgonya legjelentősebb gombás betegségei, a burgonyavész és az alternáriás betegség elleni megelőző védekezést. Az említett korokozók hatásos leküzdésének az az alapja, főleg ha kontaktkészítményeket használunk, hogy még az elsődleges fertőzések tüneteinek megjelenése előtt folyamatosan védő réteggel borítsuk a növények lombját. Ha már bekövetkezett a fertőzés, a korokozók a számukra kedvező feltételek között rohamosan terjednek, a burgonyavész néhány nap alatt a teljes lombot megsemmisítheti. Járványveszély esetén felszívódó vagy kombinált gombaölő szerekkel permetezünk ellenük. A kezelést ettől az időponttól kezdődően nedves párás meleg időben kontaktkészítménnyel, 7-8 naponként felszívódó hatású készítménnyel 10-14 naponként meg kell ismételnünk. A bab elvirágzását követően az első hüvelyek megjelenésekor a baktériumos betegségek ellen szükséges permeteznünk. Ha a pseudomonászos udvaros foltosság és a szantomonászos barna foltosság tünetei megjelentek a leveleken, különösen fontos a hüvelyekre való átterjedés megakadályozására a védekezés. Ugyanez vonatkozik a koletrotrihumos betegségre is. A fertőzött leveleken képződő konidiumai már a hüvelyt fertőzik, ahol kerek vagy ovális, kráterszerű, sötétbarna szegélyű, 4-5 mm nagyságú foltok jelzik megtelepedését. Ha levéltetvek vagy bagolylepke hernyok előfordulását észleljük, ellenük hatásos készítményt is tegyünk a korokozók elleni permetlébe. Az évelő folyamatos szedésű sóska ágyásokban legegyszerűbben a tojáscsomok leszedésével és elpusztításával, a bogarak összegyűjtésével védekezhetünk a sóska levélbogár ellen. A virágzati szárak rendszeres eltávolításával az egész tenyészidő alatt friss sóskát szedhetünk. Ezt a munkát minden esetben kössük össze a levélfoltosság, illetve a lisztharmat korokozójával fertőzött levelek eltávolításával és megsemmisítésével. Szükség esetén a levéltetvek tömeges elszaporodásakor pirimikarp hatóanyagú zöld besorolású készítménnyel védekezhetünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Lényegesen lassabban ég a gyertya, ha az első használat előtt néhány órára a fagyasztóba tesszük. Az ellágyult mák és diótöltelékhez, gesztenyepüréhez keverjünk finomra tört vagy darált édeskekszet, ez felszívja a nedvességet. Ha nincs otthon keksz, adjunk zsemlemorzsához kevés rumot, és azzal dolgozzuk össze a pürét vagy a tölteléket. A rántott hal pikáns ízt kap, ha a zsemlemorzsába kevés reszelt sajtot is keverünk. A sütésből megmaradt élesztő maradékot tegyük a növények locsoló vizébe, kiváló tápoldat a cserepes virágokhoz. A mandula nem ugrik el olyan könnyen aprítás közben, ha kevés cukrot szórunk a vágólapra.
Tamás Lurán vagyok, székelyvorsági születésű vagyok, Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem vásárhelyi karán végeztem kertészmérnökként, és azóta gyakorolom a szakmát, amit sikerült elsajátítani. Mána termesztéssel foglalkozok, 2014 óta kezdtem kísérleti alapon egyszer termő, valamint folyton termő fajtákat.
Székelyvorságra?
Székelyvorságra, 960 méter tenger szint feletti magasságba próbálkozom a fajtákkal. Tapasztalatokat sikerült most már az elmúlt 7 év alatt szerezni, a folyton termő fajták nem annyira beváltak, áruérték termelés, a arányába úgy látom, hogy inkább az egyszertermű fajták beváltak. Az az igazság, hogy minden növény igényel gondozást, ha csak azt gondoljuk, hogy egy málna megterem olyan helyeken is, ahol az erdőirtás után saját magától keletkezik, és egy szinte összefüggő ültetményként tud lenni, azt gondolom, hogy nem helytálló, ugyanis specifikus követelményei vannak úgymond a növénynek, meg kell adni a szükséges tápanyagot, a nedvességre nagyon nagy szüksége van a levegő páratartalmára, valamint különböző növényvédőszereket is szükségszerű használni, bármennyire is törekedünk a bio termék előállítására. Azt gondolom, hogy az alapvető növényvédelmi munkálatokat az szükségszerű elvégezni ahhoz, hogy egy eredményes termesztést tudjunk az év végén magunk mögött.
Székelyvarságon hagyománya van a málna termesztésnek, hát málna fesztivált is szoktak tartani augusztusban. Innen jött az ötlet, vagy egészen más motiválta, hogy málna termesztésbe kezdjen?
Málna termesztésbe kezdjek, az motivált, hogy Angliában voltam munkára, kertészmérnökként indultam oda, és nagy reményeket fűztem, hogy ott milyen komoly fejlődési lehetőségek vannak friss kertészmérnökként. Azonban szembesültem, hogy hát ugyanolyan szedőmunkás, szüretmunkásként kezelnek, semmi előnye nincs annak, hogy kertészmérnök vagyok, és akkor úgy valamilyen fajta székely baszomozta, vagy nem tudom én mi vezérelt, akkor elhatároztam magamban, hogy nem baj, mert hazajövök, és én megmutatom, hogy lehet málnát termeszteni 900 méteren is, és otthon fogom termeszteni, és nekem nem fog senki se a hátam mögött kiabálni, hogy gyorsabban szedjem, vagy nem jó minőséget szedek, vagy akármilyen más problémák.
Az angliai tapasztalatokat azt meg lehetett honosítani itthon? Vagy egyáltalán meg kellett?
Vannak olyan részek a málnatermesztésben, amit szükségszerű, beleértve a támrendszert, látszott a kinti technológiáknál nagyon korszerű megoldások vannak alkalmazva. Sajnos kezdetben tőkehiány miatt elég nehéz ezt megfelelő módon lépést tartva berendezni úgy, hogy egyből időtálló legyen. Az elején fenyőfaoszlopokkal, később aztán, amikor már a málna annyi pénzt hoz, hogy cserefára is be lehet fizetni, úgymond, akkor már cserefaoszlopok behelyezése váltotta fel a fenyőt, ugye rövid élettartalma miatt a fenyő kevésbé alkalmas támrendszernek. Most már korszerű olasz szőlőtermesztésben használt támrendszerek nagyon jól beváltak a málna szektorban is.
A málnát az hogy értékesíti? Nyers gyümölcsként feldolgozva?
Lehetőleg friss gyümölcsként értékesítem. Hála Istennek eddig sikerült az egészet eladni. Az a lényeg, hogy ami leszedődött délután 3-5 óráig, aznap legyen is értékesítve, esetleg fel is dolgozzák, akkor biztosan kiküszöbölhető minden károsodás.
Ez naponta hány kilót jelent?
A termésérésnek van egyfajta dinamikája, mindig van ugye egy kezdeti csúcs, akkor napi 80-100 kiló. Amikor csúcsérés van, akkor ilyen napi 4-500 kilóra is felmegy a mennyiség.
Ilyen szed magad akciót alkalmaz, vagy inkább leszedik önök, és nem teszik tönkre akkor az ültetvényt a vásárlók?
Eddig hál' Istennek sikerült leszedjük mi magunk, többnyire a család minden tagja odaáll ilyenkor, mert megkövetel minden munkaképes embert. A szed magad program ott én annyira nem támogatom pont amiatt, hogy ugye ilyenkor felét szedik le, és ha az ott maradt, megérett gyümölcs, könnyen fertőzési gócponttá alakulhat ki, és a termés rovására tud menni a későbbiekbe. Nagyon szívesen adok bárkinek, jöjjön, kóstolja, egye. Megvan egy olyan részem, egy 3 acres parcella, ahonnan mindig nagy előszeretettel fogyasztassák arra látogató turisták, akárki, aki a vizesést, a kilátót látogassa, az bármikor megkóstolhassa.
Bővítésben gondolkodik, vagy egyelőre a család erejének ez bőven elég?
Mindenféleképpen gondolkodom, maximum 2 hektárig szeretném növelni a termőterületet. Ha lehetséges, akkor vagy a Ribon Szövetkezet tagjaként termelni, hogy kialakuljon egy bizonyos piac, ami minden évben megbízható.
Pályázási lehetőségek vannak málna ültetvény létesítésére? Vagy amit megvalósított, ezt eddig önerőből tette?
Amit megvalósítottam, teljesen önerőből tettem. Hálásan köszönöm Serbán Mihály úrnak, ő ugyanis Nyírábrányból kirándult Varságra, és meglátta, hogy mivel foglalkozok, véletlenszerűen összetalálkoztunk, és azt mondta, hogy potenciált lát bennem, ezért eljött és annyiban segített, hogy nagymarosi fajta málnát hozott, 200 tövet, és segített elütetni is. Az egy nagyon jó bevált fajta, bőtermű, édes, finom, nagyon jó ízletes gyümölcse van.
Tamás Lóránt, székelyvarsági kertészmérnök, málna termesztő válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 5 percben. Most Muszka Sándort és népi zenekarát hallgatjuk. Thank you.
Kádár Barna vagyok, a Sepsztyengyörgyi Puskás Tivadar szakközépiskolának a tanára, meg amúgy lovasedző.
Gyergyó Remetén a lovardánál beszélgetünk. Mi célból vannak itt?
A 10. lovász osztályos diákokat hoztunk el szakmai gyakorlatra. Remetére most jöttünk először, de 6 lovardával van együttműködésünk, és nagyobb része természetesen közelebb van Sepsiszentgyörgyhöz, tehát ott a Szentgyörgy környékén, de ide is nagyon szerettük volna, hogy elhozzuk a diákokat, hisz elég komoly sportélet zajlik, itt nagyon jó díjugrató csapat van. Úgy gondoltuk, a gyerekeknek lehetőséget adunk, hogy lássanak bele ennek a lovardának is az életében, vegyenek részben aktívan, egy kicsit több szempontból is látják több szemszögből is ezt a lovász életet. Különböző történet van, hogy ki hogy került ebbe az osztályba. Vannak olyan gyerekek, akik már versenyeznek országos szinten, van egy diákunk, aki már 3-szoros román bajnok lovastornában és díjugratásban is nagyon jól versenyez. Az ellentétje van olyan gyerek, aki csak ide került, nem is tudatosan jött ebbe az osztályba, tehát semmi lovas múltja nem volt, és így köztük a lovas tudás is eléggé eltérő. Különböző szinten vannak, de elég jó társaság, elég jó osztály gyűlt össze amúgy. A miénk a képzés, az kimondottan lovászképzés. Ez azt a szakembert jelenti, aki a lovak gondozása, a lovarda mindennapos életében munkás ember vesz részt. Természetesen a tehetségeket támogatjuk és versenyeztetjük is a lovasainkat, a lovászainkat. Én úgy gondolom, hogy az élsporthoz szükség van tehetségre is, de a kitartás, a komolyság, az alázat nélkül önmagában a tehetség semmit sem ér. Tehát biztos, hogy a tehetség az egy nagy előny, de egy nagyon erős kitartás, öntudatosság kell ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
Mennyire hiány szakma ez manapság?
Romániában nincsen lovászképzés. Mi vagyunk az egyetlen iskola, aki fölvállaltuk, hogy egy állattenyésztő osztály keretein belül megszervezzük a lovászképzést. Kim voltam Mezőhegyesen, megnéztük, régebb még követtem a németországi szakemberképzést is. Megpróbáltunk ennek a mintájára ide helyi aktualitáshoz úgy alkalmazkodva elindítani egy képzést, mivel hogy nincs ez a képzés Romániában, nagyon nagy hiány van. Abszolút nincsenek alap szakemberek, lovász emberek, akik akár a vendéglátó lovardák, akár a hobbi lovardák, akár a versenyistálóban, akik megbízhatóan el tudják végezni a háttérmunkát, kiszolgálni a versenyzőket, kiszolgálni az edzőket, kiszolgálni a vendégeket. Sajnos nagyon nagy hiány van.
Ezek a diákok megmaradnak a szakmánál, vagy majd ők is mennek eprecedni, meg spárgát külföldre?
Ugyanúgy vagyunk most is, mint a lovas tudás, hogy mindenre van példa. Egyértelmű, mindenki nem marad meg a lovak mellett. A gyereknek az életútja az nem látható be előre. Elindulnak, próbálkoznak. Nagyon sokuknak otthon gazdaság van. Most a 11. végzős osztályban tudom, hogy hazamegy, és gazdálkodni fog otthon a saját vállalkozásban. De most például a minap kérdezték, hogy úgy döntöttünk, a szarvasmarháról vált, egy pelegyártó sort szereltünk föl, és gondolkodok, hogy csináljunk egy lovas béristálót. Végül is otthon marad, de valószínű, hogy ezt a szakmai tudást, amit megszerez, kamatoztatni fogja. Van olyan is, akiről tudom, hogy mondta, hogy hát egy lány, hogy ő fodrász lesz, vagy ő pincér lesz, és vannak olyanok, akik visszairatkoznak 11. osztályba, hogy szeretnek érettségizni, és belovagló szakmát is meg akarják tanulni, ami egy teljesen más szint a szakképzésben, hisz ott már nem lovász munkásokat képezünk, hanem olyan lovasokat, akik be tudják a fiatal csikókat tanítani, mert ez is nagyon hiány szakma itt Romániában.
Szedlák Katica vagyok, 10. osztályba járok.
Te Kanadából jöttél ide Sepsiszentgyörgyre. Miért választottad ezt a szakot?
Azért választottam ezt a szakot, mert Kanadában nincs ilyen. Nagyon szeretem a lovakat és az állatokat. Ez egy nagy élmény lesz nekem.
Te versenyzel is az állatokkal, vagy csak gondozod?
Nem versenyzek, mert még nem vagyok olyan szinten, de gyakorolok.
Hogy lehet közel kerülni egy állathoz, mert ott összhang kell legyen ember és állat között, hogy jól működjenek a dolgok?
Lassan odamész hozzájuk, először megsimogatod, összebarátkozol vele, és utána, ha megengedi, akkor felrakod rá a kötőféket, vagy amit rá kell rakni.
Az iskolából elvisznek lovardákhoz is. Milyeneknek tűnnek ezek a lovardák számodra?
Jók. Nekem a héten az a legjobb, amikor elvisznek, mert ezzel az volt a célom, hogy kint legyek a lovakkal, és nagyon szeretem őket.
Serván Szidonia Tünde, Sepsi Bükszadról.
Fábián Adrián, udvarhelyről.
Miért választottátok ezt a szakosztályt?
Kicsi korom óta édesapám lovakot tartott, és nagyon kötöttem hezzik, és ezért úgy gondoltam, hogy én is szeretném ezt folytatni komolyabban is.
Én is ugyanígy voltam, régebb annyi nem voltam oda a lovaké, de aztán barátoknak is volt, és mondták, hogy én is kezdjem el, és én is úgy döntöttem, hogy elkezdem, és volt ez az iskola a Szent Györgyön.
Mennyire nehéz megértetni magadat a lóval? Könnyen megy nektek, vagy sok munka?
Szerintem nagyon sok munka van velük, mert ők is mások, és mi is mások vagyunk, és nehéz az együttérzést, a hangot elkapni velük.
Nem megy a legkönnyebben, de el lehet boldogulni velük.
Ti lovagoltok is rendszeresen?
Otthon természetesen igen, de másfajta, és itt a lovardában megint másfajta, hogy sportnyereg, otthon veszternyereg, és így elég nehéz, de meneget.
Mi is úgy vagyunk, otthon falun másabban lovagolunk, de itt tanároknál sokkal jobban mindenre oda kell figyelni.
Van olyan szerencsétek, hogy lovardákhoz is elvisznek titeket. Milyenek ezek a lovardák?
Mindegyik más, persze mindegyik nagyon szép, nagyon jó, és a lovak inkább másak, ugye más természet, mén, kanca, harélt, és azért más.
Ha lovak vannak, az biztos, hogy tetszik.
Gondolkodtok hosszú távon ebben, hogy ezzel foglalkozzatok, vagy esetleg sportfele kacsingassatok?
Persze, hogyha minden jól megy, mi is úgy haladunk, akkor igen, átgondolnám ezt.
Szeretném folytatni.
Az elmúlt 6 percben a Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar szakközépiskola lovásszakos diákjaival és vezető tanárukkal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Márkus Erzsébet énekel.
László vagyok, Sükői, egy kerti bútorokat készítő vállalkozók vagyunk.
Régóta jött az ötlet, hogy kerti bútorokkal foglalkozzanak? Vagy volt előzménye, más profia volt a vállalkozásnak?
Elég régi, egészen ifjú, legény koromban Magyarországon, Kecskeméten tanultam én meg ezt a munkát, és hazakerültem, miután megnősültem. Igazából előzőleg turizmusban, ajándékkereskedelemben, Korondon dolgoztunk valakinek. Ott kezdtem el gyártani egy-két ilyen bútort a panzióhoz. Volt egy 18 férőhelyes panzió. Hát ott elkezdtek nagyon érdeklődni a tulajdonosnak a barátaim, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy vállalkozást, hogy ezzel dolgozzunk. Hát abban reményben, hogy egy jó vállalkozás lesz, mert nagyon érdekelte ott akkor az embereket.
Emellett lehet mással is foglalkozni, vagy ez egész emberes?
Mi ezzel foglalkozunk. 2003-ban kezdtünk el egy közös vállalkozást az akkori panzió tulajdonosával. Aztán 2007-ben külön váltunk, ő is készít ilyen bútorokat, és mi is készítünk ilyen bútorokat. Ő az ő szülőfalujába, mi a mi szülőfalunkba. Az az alapelvem, hogy bármit, amit akarok készíteni, azt jól akarom csinálni, csak azzal foglalkozhatok, csak abba gondolkodhatok, és azt akarom fejleszteni, vagy tökéletesíteni.
Ezek ilyen saját tervezésű darabok, vagy a kerti bútoroknál is van egy standard, tehát meg kell felelni bizonyos szabványoknak, normáknak, mert akár amit nem lehet összeeszkabálni.
Van egy alap, aminek meg kell felelni, megvannak a szabványosítások, ami szerint mi is betartjuk a biztonsági szabályokat. Viszont az ilyeneknél, mint kerti kiülők, vagy felnőtt hinták, vödött hintáknál, hogyha láttunk mindig egy modellt valahol, sosem készítettem úgy el, ahogy láttam, hanem mindig odaálmodtam melléje azt, ahogyan én élvezném azt a hintát, vagy azt a kiülőt, vagy bármi mást, úgyhogy minden termékben van valami, ami saját, amit megálmodtam, és oda tettem mellé ennek a dolgoknak, és ezt próbáltam kivitelezni.
Ilyenkor mi a szempont, hogy piacos legyen, a kereslet rá nagy legyen, vagy inkább a praktikusság a szempont?
Mindenképpen nagyon-nagyon fontosnak találom, hogy praktikus legyen, hogy könnyen használható legyen és kényelmes. Esztétikailag is nagyon törekszem arra, hogy mint kerti bútor dizájn szempontjából is szép legyen. Ugyanis mi nem vagyunk a legolcsóbb kerti bútor változat, és az a elvi hozzáállásom, hogy akik a kertjüket szépen begyepesítik, vagy éppen szökőkutat tesznek, vagy sziklakertet tesznek, akkor az a bútor, amit én tudok nekik nyújtani, az nagyon fontos mind a mellett, hogy a felhasználó kényelmesen használja, mind a mellett esztétikus is legyen, hogy tudjon gyönyörködni benne, hogy a barátai is jönnek, ugyanis nem használják ezt napi szinten, viszont éppen akkor, amikor barátokat hívnak, meg ki akarnak kapcsolódni, akkor úgy esik jó mindenkinek, hogy van nekem egy szép hintám, amivel a barátommal leülhetek, vagy éppen az asszony a barátnőivel is megisznak egy kávét, vagy éppen hintáznak, beszélgetnek. De ugyanígy a kiülőknél ez az elvi szempontom nekem.
A megrendelők próbálják egyedesíteni azt a hintaszéket, vagy azt a hintapadot, vagy a szemetest, hogy jó, ilyen a stílusa, de azért nálunk egy kicsit olyanabb legyen, mert hát akkor mégsem olyan, mint a szomszédé. Vannak-e ilyen kérések, és hogyha vannak, akkor ezt teljesíti-e, vagy muszáj-e teljesíteni?
Persze, az az igazság, hogy többnyire, mikor elmondom, hogy mit tud az a termék, és látom azt is, hogy ki lesz a felhasználó, vagy megértem, hogy ki lesz a felhasználó, akkor szívügyem, hogy olyan ajánlok, ami látom, hogy nekik oda beillik. Azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban elfogadták mindig azokat, amiket én ajánlom. Megértették, hogy az úgy jó is. Az az igazság, hogy 2007-től nagyon sok bútort eladtunk, és nem volt nekünk rossz visszajelzésünk ezzel kapcsolatosan. Tehát ilyen garanciális javításunk nagyon-nagyon minimális volt. Nem is inkább szakmai, hanem inkább nyersanyag probléma, amit javítani kellett. De szívesen megtettük, mert jogosnak láttuk.
Hányféle terméke vannak a piacon?
Jelenleg inkább hinták, asztalok, filegória, vagy éppenséggel kerti kiülőt kiegészítőként szemetes láda, kerti pad, vagy virágtartók, gyerekeknek esetleg egy mérlekhinta, lipinkának is mondják. Mondjuk ezekből rengeteg modell volt az elmúlt években. Elég életisztult egy ilyen 10 körüli termék körülbelül, ami praktikusabb, gyakorlatilasabb és szép is.
Ez egész éves tevékenység, vagy a gyártásnak is van szezonja?
Az eladás a szezonális, a tevékenység az egész éves. Március-áprilistől egészen júliusig. Aztán vannak tehetős emberek, akik még azt mondják, hogy augusztusban is vásárolnak, vagy még szeptemberben is, mert nem csak ebben az évben gondolkoznak. Aztán van néhány nagyon minimális eset, amikor télen vásárol valaki, ugye mind a szamak alapot is ugye télen vásárolják meg.
Megrendelésre dolgozik, vagy van stokkon is mindig mindenből, hogyha valakinek eszébe jut, vagy való ráakad a termékre, akkor tudjuk kiszolgálni?
Az úgy kezdődött, hogy volt raktárkészletünk mindenből, de mivel, hogy az emberek nagy része elmentek külföldre dolgozni, és most már kevesen vagyunk, így többnyire rendelés után dolgozunk, vagy elkészítünk egy terméket, és utána megmutatjuk a világnak, és akkor hamarosan el szokott kelni. Tehát nem csak megrendelésre, hanem ha gyártunk közben egy terméket, és bemutatjuk, akkor azt megvásárolják.
Már szóba jött, hogy a minőségre próbálnak adni, mert hát végül is a hírnévhez ez azért hozzátartozik. Nehéz megfelelő faanyagot találni, vagy ha van pénz, akkor lehet kapni most már mindent.
Mi akácfából gyártjuk ezeket, mert a kerti bútoroknak, a kinti kiülőknek, főleg ha valaki nem födi le azt ott, vagy ha lefödi is, mindenképpen kemény fa, az akácfa szerintünk a legjobban bírja a kint létet, akár kezelve, akár kezeletlenül legmegfelelőbb. Ugye a cserefa is követi ezt, de mi akácfából dolgozunk. Szeben környékéről, meg Vásárhely környékéről vannak torvágások, amikor az öreg akácerdőket levágják, a kitermelők behordják az út mentére, és akkor ott kiválogatjuk az ágas-bugas fákot, ugye ez egy folyamat, amíg megtaláljuk a megfelelő fákot, meg elhozzuk ide, meg feldolgozzuk, viszont az akácfa abból a szempontból megnyugtat, hogy az olyan, hogy azt nem kell visszaültetni, mert hogy az utána megint kinő, és már 15 év alatt olyanok tudnak lenni, mint a lábom, elég vastagok tudnak lenni. Úgyhogy újra nő az erdő, és ennek örülünk, mert mi ezt fontosnak tartjuk.
Nagyon sok vállalkozó elmondja, hogy ha valamit gyárt, akkor időnként kell újítani, mert hát a piac az mindig valami újdonságra vágyik. Itt a kerti bútoroknál kell-e? Vagy ezzel a tizenvalahány számú termékkel lehet évekig menni, hogyha jó, akkor kedvelik és viszik?
Pontosan ez a 11 terméken belül újítunk modelleket, maga az, hogy hinta, tehát nem telik úgy idő el, hogy ne gondolnánk tovább. Például, hogy egy hintapadot, ha tovább gondoltam, akkor már lett belőle egy fekvő ágy is. Akkor tovább gondoltuk, hogy akinek nincs elegendő helye, hogy hintát meg asztalt is rendeljen, akkor megoldottuk, hogy átalakítható legyen a hintapad függő ágyját, és a függő ágyat át tudtuk alakítani. nyitani azt alá. Úgyhogy két paddal, födéssel együtt, úgy is hívjuk, hogy három funkciós modell. Weboldalunkon látható a kis videófelvételben, hogy hogyan működik ez a három funkciós modell. Hogy a feleségemmel ketten átalakítjuk. Ilyen fejlesztések, ilyen tovább álmodások vannak ebben, és az új ötleteket megvalósítsuk.
Ki az, aki jobban ötlettel, a feleség, vagy ön?
Én ötletelek, ugyanis nekünk van három fiunk. A feleségem eléggé elfoglalt a családi dolgokkal, ugyanakkor ő a festő művész nálunk, ő festi le ezeket a bútorokat. Ha valamit esetleg elrontanánk, ő festése helyrehozza.
Simó László sükői kerti bútor készítőt hallották az elmúlt 7,5 percben. A folytatásban Gyárfás Mária énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Az útfarban mind beresnek a legények a kapun, mind azt mondja a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna-piros menyecske. Mind azt mondja a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna-piros menyecske.
Mátyás Juditot hallgattuk, jövök Eddenit a gazdaéletben a hasznos információk mellett, többek között Benedek Lászlóval, a Kápolnás falusi vágópont tulajdonosával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Jásfalváról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Tóth Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Bélával és Népi Zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.